Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eszmecserék zajlottak a hétvégén Oroszországról és Ukrajnáról, értékelte az elmúlt napok fejleményeit Donald Trump újságírók előtt, amikor visszaérkezett a Fehérházba. Az amerikai elnök közölte, az előzetes terveknek megfelelően hamarosan Szaúd-Arábiába utazik, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkozik azon, hogy ott találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen az előző éjjel, közölt az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést sem károkat, ismertette Szergej Szobjanyin. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogyha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. A kormány célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentességével, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től aztán 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárd forintra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák SZIA mentessége mellett 2 lépésben idén július 1-től és majd január 1-től 2-szeresére nő a családi adókedvezmény összege. Idén összesen 11 milliárd forintnyi teljesítményjuttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók, jelentette be Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának közlése szerint az összeg első felét, 5,5 milliárd forintot a napokban megkapja az a több mint 35 ezer rendvédelmi dolgozó, akik az ország biztonságáért felelnek, a másik felét pedig ősszel utalják ki a számukra. A juttatás érinti a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítási központ, a büntetésvégrehajtás, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is, de eltérő mértékben. Erősítenék ügyfelei kiberbiztonságát a magyarországi pénzintézetek, az OTP és a KNTH bank is ezt célzó intézkedésekről számolt be az MT-nek. Az OTP már meg is szüntette az internetbankba történő belépést mobilkészülékről, csak az applikáció maradt erre. A KNTH új díjmentes biztonságtudatossági programot indított vállalati ügyfeleinek. Az októberig tartó kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozások számára a digitális fenyegetettségek felismerésében és kezelésében. Minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a magyar tudomány dicső jövőjében, jelentette ki a köztársasági elnök az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlésén. Sólyog Tamás azt mondta, 200 évvel ezelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetően valóra vált, hogy saját hazánkban a magunk nyelvén lehetünk tudósok. Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1140 helyszínen 77.972, emelt szinten 61 helyszínen 2278 vizsgázó tett érettségit, tudatta az oktatási hivatal. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. A második forduló majd reggel, hagyományosan a matematika írásbeli lesz. Sikeresen zárult az általános középfokú felvételi eljárás, közölt az oktatási hivatal az MT-vel. Idén több mint 88 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, és közel 98%-uk sikeresen felvételt is nyert valamely általa megjelölt középfokú iskolába. Sztrájkba léptek az igazságügyi dolgozók Szerbiában, a teljes munkabeszüntetést mindaddig fennkívánják tartani, amíg nem teljesülnek a munkájukkal kapcsolatos követeléseik. Ezek a tisztességes bérezése, a munkakörülmények javítására, az adminisztratív alkalmazottak szerepének elismerésére, valamint munkájuk alávetülésének megszüntetésére vonatkoznak. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős lesz majd az ég, hosszabb, rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 26. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda Pilátus. Különös módon Antalnak ugyanez jutott az eszébe. Lídia ugyanúgy állt, ahogy akkor. Megint egy folyosón, egy radiátor mellett, s még valami papír is volt a kezében, nyilván az idézés. Azon a márciusi napon sokáig kereste, már nem volt szolgálatban, s az osztályon nem tudták megmondani, hova futott. A gyógyszertárban akadt rá véletlenül, mikor benézett valamiért. Ott ült az oficinán, azt mondta csak úgy, passzióból, segít a laboránsnak, aki a barátnője. A laboránst aztán telefonhoz hívták, ketten maradtak. Oda ment hozzá, nem szólt semmit, vállára tette a kezét. Lídiának csak a nyaka látszott, ahogy előrehajolva az üvegeket öblítette a mosogatóban, nem volt rajta főkötő. Valami okának kellett lennie, hogy Vince rátestálta azt a malmos képet. Antalt zavarta a gondolat, hogy a lány azt érezze, a család ki akarta fizetni álmatlan éjszakáit, türelmes suhanását Vince ágya körül 500 forinttal. Nagyjából akkor dőlt el kettőjük sorsa, amikor érintésére a lány visszafordult, és ránézett csupa könny szemével. Lídia volt az első ember, akinek elpróbálta magyarázni Izát, aki láttára a részvét, és az a megnevezhetetlen valami, amely arra ösztönözte, hogy megvigasztalja a lányt sértett bánatában, megoldotta a némaságát. Lídiának tudnia kell, hogy valóban tehet olyasmit, amit nem illik kifizetni neki, hanem el kell fogadni tőle egyetlen kurta köszönettel. Együtt mentek haza. Életük első emberi és nem szakmai beszélgetése hosszú volt. Néha elakadt, s mikor kiértek az erdőből a városba vivő főútra, Lídia könnye még mindig csorgott. Az út földszagú volt, gyökérszagú, a fasorgaljai között ideges borzongás. Nyolcan voltak, Antal, Domokos, Gica, az ápolónő, egy bozontos öregember gubában, hegyes süvegben, vállán a guba felett fénylő esőköpeny, az éjjeli őr. És egy bőrkabátos, frissen borotvált cingár fiatalember, aki nagy szemeket meresztett Izára, amikor meglátta, aztán hebegett valamit, meg-megrándult a szája. A részeg, gondolta Iza. Most bezzeg eszén volt. Tökéletesen riadtan az eszén. Mellette az elmúlt éjjel inspekciós mentőkocsi álmos segédorvosa állt. A rendőrtiszt, aki fogadta őket, tapintatos volt, nyájas, és szemmel láthatólag csupa részvét. Valamit mondott a saját anyjáról, micsoda csapás volna a számára az elvesztése, és mit jelentene a gyermekeinek is. Sokáig rázta Iza kezét, elborultan. Teljesen természetesnek érezte, hogy Iza nem jött egyedül, hogy Domokos kíséri. Az egyenruhás lány, aki egy kis íróasztal mellett ült, felállt, az is kezet szorított Izával. Ez iszonyú volt. Az idegenek részvéte. Iza arca megmerevedett. Kérdezzék, aztán hagyják elmenni, ne sajnálják. Ne nézzenek rá szomorú szemmel. Úgyis eléggé fáj. Lídia nem fogott kezet senkivel. Izának is csak oda bólintott. Domokos azt nézte, mennyi virág van a párkányon. A cserepek mellett pici permetező. Vajon ki ápolhatja ilyen gondosan a növényeket? A férfi vagy a nő? Teljesen érthetetlen volt, miért idézték meg ide Lídiát. Gica volt az egyetlen, aki felfogta, hogy az ápolónő jelenléte talán nem is olyan természetes Iza vagy Domokos számára. Antalka kis menyasszonya, suttogta Iza fülébe. Ő fog lakni a szép új házban. Iza azt érezte, megfullad. Lídia nem volt se diadalittas, se fénylő, nem simult oda Antalhoz, a földet nézte. Szóval ez a tegnapi többes szám magyarázata. Az éjjel vastag köd volt, sárga. Elképzelte a két alakot, ahogy módszeresen, rendszeresen sorra járják az ismerősök lakását. Becsöngetnek vagy bezörgetnek a pár helyen, amelyről el lehetett képzelni, hogy befogadhatta az öregasszonyt. Antal nyilván Lídiához ment vacsora után, s vele együtt tért haza. Megnézte újra, most egészen más tekintettel, mint amikor belépett, vagy mint a múltkor, amikor a pénzt adta neki. Mintha valami kört vontak volna kettőjük köré, amelyből nem szabad kilépnie. Már másodszor ütközött bele ebbe a lányba. Nem fájt, csak a dű szúrta, mint amikor eleven beszalad a szálka. Antal szerette ezt a lányt. Látszott a szemén. Mutatta hirtelen ellágyuló arca, megváltozott hangja, ahogy köszönt neki. A férfi nehézkes tömbje valahogy meglazult. Sötét eresztékein átizzott valami ragyogás. Miért Lídia tudja a varázsszót, amit ő sose tudott? Mi az, amivel Lídia többet adhat nála? Ahogy leültek, Domokos megfogta a kezét, szorítása meleg volt, biztonságos. Összeszedte magát, s megkeményítette az ajkát, hogy ne remegjen. A kihallgatás nem tartott sokáig. Iza most hallotta a mentő és a rendőrorvosi vizsgálat eredményét. Szomorú biztonsággal tájékozódott a terminus technikusok között. Belső sérülések, koponya alapi törés. A halál 2 órával azután következett be, hogy a mentőket értesítették. A sérült nem beszélt, néhány pontosan nem artikulált szótagon kívül. Az öregasszony napja mozaikként összeállt. Gica előadása, melyet időnként valami kurta zokogás színezett, plasztikus volt, mindenre kiterjedő. A jelenlevők szinte látták Szőcsnét megérkezni egy nagyon elegáns disznóbőr kofferral és egy fekete szatyorral. A tűzhöz húzódni, s óvatosan válla köré próbálni az árcsi lelkész készülő palástját. Látták a kőfaragonál, ahol el volt ragadtatva a gyönyörű emlékműtől, belesápadt, mikor meglátta, úgy tetszett neki. Látták turkálni a csirkében, enni pár kanál levest, nagy volt a délelőtti megrendülés, gubbasztani gondolatokba süllyedve a kályha melletti székben, s áttipegni hajdani házába Antal egyetlen hívó szavára. Azonnal felállt, panaszolta Gica. Ha el nem megy tőlem, még ma is él szegény. Ez persze igaz volt. Antal lehajtotta a fejét. Iza csak nézett rá, mikor átvette a szót. Hogy anyja azonnal engedett a férfinak, hogy szó nélkül követte, s vállalkozott rá, hogy abban a házban töltse az éjszakát, már magában véve is elég sajátságos volt, még akkor is, ha Iza mindenkinél jobban tudta, mennyire szerette valamikor az öregasszony Antalt. De hogy evett is nála, jó ízűen, utána meg felmosogatott, ez már elképesztette. Fürödni ment egyedül. Hát soha nem merte Pesten megnyitni a boiler csapot. Amit hallott, majdnem olyan hihetetlen volt, mint hogy az anyja nincs már. Ettől fogva csak következtetni tudtak rá, mi történt. Antal azt mondta, mikor ő elment hazulról, eszébe se jutott, hogy az öregasszony kimozdulhat, rettentő köd volt, viszonylag késő is, amellett becsukta a kaput. Kulcsa volt, ezt persze nem tudta senki, meg is találták nála, amikor vetköztették, a kabátja zsebében volt egy kulcs, kék bársony szalag lógott rajta. Az ő kulcsa, gondolta Iza keserűen. Sose mondta, hogy megvan. Becsapott. Miért tartotta meg? Mit remélt? Miért dug el az ember egy régi kulcsot? A rendőrtisztet nem érdekelte, miért ment el Antal este, s miért tért aztán vissza Lídiával, nyilván valami mást gondolt, mint ami az igazság. Ám Antal magától rátért. Miért akarta még aznap összehozni az öregasszonyt a menyasszonyával? Elmondta, mit akart ajánlani neki. Domokos rábámult, mikor meghallotta, mit tervezett. Iza is ránézett. Aztán azonnal lesütötte a szemét, táskája mintázatát nézte. Gica köhintett, félig mulatott, félig bosszankodott azon, amit hallott. Milyen hülye ez az Antal? Komolyan vette, amikor megfenyegette, hogyha megnősül, ott hagyja. Hát dehogy hagyta volna ott, az csak olyan illedelem beszéd. Miféle buta ötlet odahívni a háztartás vezetésére az öregasszonyt, akinek kánoáni dolga volt Pesten? Majd éppen elállt volna hozzá. Minden kellene már ennek a kupásnak. A ház, a kert, most még Etelka is. Jól van, most aztán mehet utána, ha eléri. Iza úgy érezte, ezt már nem bírja elviselni. Ráhajtotta az arcát kesztyűs kezére, kibudjantak a könnyei. Antal, az az Antal, aki valaha volt, akitől elvált, aki kiment a házból két kofferével, és nem nézett vissza rá, csak fütyült, mint akinek így is jó, vagy talán csak így a jó. Antal, Lídia jövendőbeli férje, hajdani házuk tulajdonosa ebben a percben tűnt el az életéből, olyan biztosan, olyan véglegesen, mintha párává foszlott, vagy föld alá süllyedt volna. Iza úgy érezte, ehhez az Antalhoz még emlékei között sem lehet köze. Antal ajánlata sértés mindannyiukra, apjára, aki valaha a nyomorult párpengőjével topogott a havon át, hogy Antal gimnazistának legyen könyvrevalója. Anyjára, akiből házvezetőnőt akar csinálni vénségére, de legalábbis ő rá, mert képes új otthont létesíteni azok között a falak között, ahol valaha ők éltek ketten, s az új feleségének segítségül odacsalná magához az ő anyját. Ebben a pillanatban, amely nyers volt, irgalmatlan, mint amikor a test szövetei szétválnak, s melynek élményétől Iza zihált és remegett, valami más is történt. Az öregasszony, aki hiába feküdt a halál hidegségében, még mindig eleven volt, közeli, mert hisz alig két nappal ezelőtt vonatra szállt, szatyrot cipelt, rázta az ablakból a zsebkendőjét, s a személyéhez fűződő emlékek még itt nyüzsögtek, mindenki körül, mint egy madárraj. Az öregasszony végre összekulcsolta a karját, s amilyen nyugtalan, érthetetlen és békétlen volt eleinte, olyan nyugodtá, hallgatoggá, olyan véglegesen élettelenné vált. Iza e percben nem csak az eszével, az ösztönével is tudomásul vette, hogy anyja nincs többé. S mert végre tudomásul vette, kevésbé fájt az elvesztése is. Ebben a pillanatban, anélkül, hogy tudott volna róla, elkezdett feledni és gyógyulni. Lekapta arcáról a kezét, most már fel tudott nézni. A rendőrtiszt értetlenül pillantott a körbe, elég kusza családi képlet volt előtte, hajdani vej, meg lendő új házas felek. Iza arca azért volt számára olyan talányos e percben, mert omló könnyei és őszinte bánata mellett csak úgy sugárzott róla a felháborodás. Iza tudta, hogy az öregasszony elhagyta volna őt, ha Antal hívja. Antalhoz mindig rendkívül ragaszkodott. Elhagyta volna őt azonnal, valami olyasmivel érvelve, hogy kapitány aszmás, nem tudják rendesen táplálni, vagy hogy rendbe kellene rakni a lomokat, melyeket Antal megőrzött a padláson. A mama eljött volna ide, csak hogy visszakaphassa a csorba bögréit, és ügyködhessék a fáskamrában megint. Hálátlan volt, gondolta Iza. Milyen hálátlan volt, a szerencsétlen. Eladott volna engem egy megyfabotért, meg a dohány szitáért. Mióta a világon vagyok, mindent megtettem érte erőmön és lehetőségeimet túl. A legnagyobbat is megosztottam vele az életemet, amelyet egy férfival sem lehet egészen. S ő jobban szerette nálam a gönceit. Az öreg asszony még egyszer utoljára Izai életében szembe került vele. Mintha felszökkent volna illedelmes merevségéből, s óriási, kérdező kék szemét feléje fordította. Állt előtte, aztán elfoszolt, s pontosan olyan lett, mint a többi halott. Iza hátradőlt, keresett egy cigarettát, megtörölte az arcát. Antal, Lídia és az öreg asszony a régi házban, amelyből Vince csak azért hiányzott, mert elvitte közülük a betegség, mint valami citadella, hirtelen feléje nőtt a városnak. De csak egyetlen képzeletbeli pillanatra. És aztán tüstént leomolt, mert hiszen sose valósult meg Antal tervei szerint, pedig milyen ügyesen kiiktatta volna őt mindenhonnan, amihez valamikor köze volt. Meghaltál, anyám, gondolta Iza azzal a személytelen részvéttel, amellyel az ember 20 esztendeje porladó szerettei sírkerítésére könyököl. Mert a balzsamárok, meg Antal, meg az értelmetlen tárgyak erősebbek voltak annál a szeretetnél, amellyel szerettelek. Meghaltál, szegény szívem. Pedig mindent megpróbáltam érted, amire csak ember képes, de nem tudtam mit kezdeni vele. Én ártatlan vagyok. Domokos alatt megreccsent a rút sárga szék, ahogy Antal és Lídia felé fordult. Antalnak csak a profilját látta. Az ápolónő, akiről egyébként nem tudta, hogy volt valamikor valami szerepe a család életében, szemben ült vele. Ez a nő pontosan az ellentéte Izának, gondolta Domokos. Folyton változó, mozgó, érzékeny arca, csupa indulat és szenvedély. Ez nem bizonyos, hogy mindig hagyja dolgozni az embert. Ha valamit igazán fontosnak érez, bizonyosan nem. Olyankor talán kiabál, vagy hadonászik, amíg nem tisztázza. Gica olyan intenzíven kuncogott, úgy iparkodott magára fordítani a figyelmet, hogy lehetetlen volt kitérni a kínálkozása elől. Iza hátradőlt, nagyokat lélegzett, míg hallgatta Gica ízes és ironikus produkcióját. A palást készítő gesztikulált, rikoltozott, Kolmarra hivatkozott, akit ugyan utált, az újságárusra, a tanítónőre, de akár kire az utcán vagy a klinikusok közt, akik valaha Izát ismerték, ha tetszik Deckerre, aki Kossuth-díjas professzor, mindenki megmondhatja, milyen abszurd ötlet volt Antal ajánlata. Hát hiszen mindenki tudja, miféle élete volt a megboldogultnak, amellett az áldott lánya mellett, aki folyton csak döntötte az ölébe a pénzt. Ha 7 élete lett volna szegénykének, akkor se tudta volna soha visszaszolgálna, amit Izuka értetett. Hát ilyen jó gyereke nem volt még embernek. Alig, hogy eltemette az apját, már vitte is magával az édesanyját, mint kutya a kölykét, hogy ne kelljen magányosan élnie, öröm nélkül. Vitte magával Pestre, a nagy módba, a szép modern lakásba. Cselédet tartott neki. És most is, hogy megjött a megboldogult, micsoda új kabát volt rajta, mohersál, meg újdonatúj kalap. Ilyen boldog anya nem élt még a földön. Keveset beszélt, míg nála volt, mert fáradt volt. Az ember 70-en túl már nem ugyanaz, mint régen, de ha megszólalt, a lányát magasztalta. Milyen jó hozzá, hogy szereti, milyen áldozatkész. Hát paradicsomi élete volt Pesten, majd éppen ide jött volna vissza Iza mellől, a mennyből a pokolba.
Szabó Magda, Pilátus című írásának 26. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bán Mór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bán Mór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kis regényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun Megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal a osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Hát komolyra fordítva szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig, de az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani, hogy 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, mert nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázsa közösen publikált Hullófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hullófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy miatta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, ez 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. A magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugye nagyon fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A Hullófiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban írtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó. De mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni? Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül, és minden áron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
jönni. Ami most felkapott,
úgymond. Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korban egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázssal nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot. Ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat. Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van. és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázsa a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper Indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életéből, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, a szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Hollófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya. Ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelenteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás. Az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mesetörténeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk úgy, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről pedig csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a Fekete Seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A Fekete Sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a Fekete-tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak. De ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztotta a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a a kooperáció Balázzsal. Tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el, és én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvés, természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat? Mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat, képeket készíteni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban a levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a leges legelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők, tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról mesélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább, hát folytatjuk a Hunyadi regény sorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szépen gratulálok!
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok tervel van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat. De indítunk most a napokban egy másik történelmi regény sorozatot, erről néhány mondatot nagyon-nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe, és ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben, miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén. És ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, vagy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sisi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfókat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sisi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a második világháború, egy amerikai Mustang gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember az ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk, tehát tényleg forgószélként söpör végig az egész ország fölött, de ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriába bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői királyi kastély vezetése Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értében vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, nem is érhet el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,